Köszönöm a türelmet, és szeretettel köszöntöm a hallgatóimat, kedves kollégákat. Szöldősi Gabriella vagyok a Néprajzi Múzeumból. Én is az inspiráció vonalán szeretnék tovább haladni, mégpedig abból a szempontból, hogy úgy gondolom, hogy a múzeumi könyvtárak gyűjteménye az maga lehet inspiratív a felhasználóink számára. És hogy az átcsomagolás mit jelent, az remélhetőleg ki fog majd derülni. Azért gondoltam, hogy erről kéne beszélni, mert miközben mindannyian tapasztaljuk, hogy a hálózati technológia és az információ átadásnak az új lehetőségei arra inspirálják az embereket, hogy a megszerzett információkat maguk számára átemeljék, saját szempontjaik alapján remixeljék és továbbadják egymásnak. Én úgy látom, hogy a múzeumi könyvtárak ebben a folyamatban nemigen vesznek részt, tehát nem élnek azzal a tartalomszolgáltató lehetőséggel, amivel pedig élhetnének. Annál is inkább, mert olyan speciális gyűjteményekkel rendelkezünk, amit mondjuk egy közművelődési, vagy sokszor még egy szakkönyvtár sem tud felmutatni. Viszont mindaddig, amíg meg nem jelenünk a virtuális térben, mint tartalomszolgáltatók, addig is vannak lehetőségek arra, hogy magunk is felhívjuk a figyelmet a nyomtatott dokumentumainkban rejlő tartalmak és az általunk kiemelt tartalmi részletekre. Gondolok itt arra, hogy nem egyszerűen kiragadhatunk érdekes, vagy szép, vagy régi könyveket, és bemutathatjuk azokat, hanem valamilyen szempont szerint kiválogathatjuk azoknak a részleteit, azt fölfűzhetjük egy ívre, és így irányíthatjuk rá a figyelmet esetleg olyan részletekre, amelyek elfeledettek, vagy nincsenek a figyelem középpontjában, pedig megérdemelnék. A Néprajzi Múzeum könyvtárában 2 éve tartunk ilyen speciális, nem speciális, de valamilyen szempont alapján összeállított kis bemutatókat, és ezekről szeretnék beszámolni, illetve 3-at kiválasztottam közülük, amelyikből részleteket is mutatnék. De előtte muszáj pár szót mondanom a könyvtárról, annál is inkább, mert nem mindenki múzeumi könyvtáros a jelenlévők közül. Nos, a Néprajzi Múzeum történetében 1872. március 5-e egy nagy sarkalatos pont, mert Szántusz János ekkor kapta meg kinevezését a Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának őrévé. Igaz, hogy a könyvtár történetében nincsen egyetlen dátumhoz köthető pont, mint kezdet, de már Szántusz működése alatt is, és még inkább az őt követő Jankó János működése alatt is tudatosan gyűjtöttek szakirodalmat, mégpedig azzal a céllal, hogy az a majdani könyvtárnak az állományát képezze. Úgyhogy hosszú történetünk után nem meglepő, hogy a mindenkori kurrens szakirodalom mellett múzeális kötetekkel is rendelkezünk. Ma 180 ezer egységet meghaladja a leltári állományunk, ebből közel 100 a múzeális kötet. Természetes, hogy a szűken vett szakirodalom mellett más típusú irodalom is bekerült a gyűjteménybe. A könyvtáros elődeim évtizedeken keresztül nagy figyelmet fordítottak arra, hogy beszerezzék az úgynevezett ponyva irodalmat. Itt nem a mostani lektűrökre kell gondolni, hanem az úgynevezett népi olvasmányokra, tehát amelyek a 18, 19 és 20. század elején jelentek meg, olcsó füzetekben, kis, egyszerű példányszámban, de olyan íróknak a műveit is megtaláljuk köztük, mint mondjuk Jókai Mór. A csere kapcsolatok is nagyon hamar megindultak, mindjárt akkor, amikor a múzeumnak önálló kiadványai születtek. Ma 250 csere partnerünk van a világ minden tájáról, részben a hosszú múlt miatt a világ minden tájáról, részben pedig azért, mert az etnológiának az érdeklődési köre az globális, úgyhogy 40 nyelven lehet nálunk olvasni. A használói kör az nagyon sokszínű. Az természetes, hogy kutatók, néprajzkutatók, antropológusok, illetve ezen szakoknak a hallgatói azok nap mint nap járnak hozzánk. De ugyanígy felkeresnek bennünket olyan hallgatók is, akik bármilyen más egyetemen akár csak egy fél év néprajzot hallgatnak, és vizsgára vagy egyéb feladatra kell készülniük. Megfordulnak nálunk pedagógusok, kézművesek, és szép számmal olyan emberek, akiket nem külső elkötelezettség hajt, hanem egyszerűen a saját érdeklődési körük. Tehát nagyon sokféle használói igénnyel találkozunk. Idén január 1-től nyilvános könyvtár vagyunk, de el kell mondanom, hogy az elmúlt évtizedekben, ameddig hivatalosan nem voltunk nyilvános könyvtár, addig is teljesen tudatosan és magától értetődően bárkit fogadtunk, akinek szüksége volt felkeresni bennünket. És akkor a csomagolásra visszatérve, ezeket az alkalmakat mindig úgy választjuk ki, mármint az időpontját, hogy valamilyen múzeumi eseményhez kapcsolódjon. Két kiváló lehetőség, az egyik a minden év március 5-én megrendezett Néprajzi Múzeum napja, a másik pedig az őszi, a múzeumok őszi fesztiválja ideje alatt valamikor a múzeumi gyűjtemény látogatások sorába illeszkedik be a könyvtárnak ez a programja. Hogy kinek, egyértelműen az előzőek után a válasz, laikusoknak mutatjuk be az összeállításainkat, akik eddig még minden alkalommal magyar anyanyelvűek voltak, és valószínű, hogy továbbra is ez lett a helyzet. Miért és hogyan? Hát természetesen a népszerűsítés és a könyvtár még szélesebb körű megismertetése céljával. És hogy hogyan? Nem egyszerűen úgy kell, tehát nem úgy kell gondolni ezekre az alkalmakra, hogy mi kiválogatunk nagyon érdekes, vagy nagyon szép, vagy nagyon régi könyveket, azokat kitesszük egy vitrínbe, és korrekt módon ellátjuk őket felirattal. És arra se gondoljanak, hogy előadást tartunk, amit a megjelent közönség illendően végighallgat, hanem meghatározunk egy tartalmat, hogy mit állítunk középpontban, ehhez keresünk és választunk ki nem pusztán dokumentumokat, hanem azoknak részleteit, tehát mindig olyan ózsdi, maradi módszerrel indul a dolog, hogy elkezdünk kinyitni könyveket, folyóiratokat, és olvasunk, és beleolvasunk. És aztán, amit találunk, abból kiválasztunk apró és még apróbb részleteket, és ezeket úgy állítjuk össze, hogy maga az összeállítás, az összes kiválasztott részlet, az valamilyen tartalmi ívet alkosson, hogy valahonnét valahová eljusson az, aki a résztvevője lesz majd ennek a bemutatónak. Jó. És akkor következik a három példám, amit hoztam, hogy röviden valamilyen képet alkothassatok. Az első időben is az első alkalom volt, az egy falu az országban Átány című. Ennek az az apropója, hogy 1953 és 1962 között két akkori muzeológusunk, Fél Edit és Hofer Tamás, Átányban végeztek egy teljes körű, rendkívül mély és hallatlanul komoly feltárást, aminek az volt a célja, hogy a bekövetkező TSS-ítés és iparosítás előtt még meglevő hagyományos paraszti életformát és életmódot felderítsék, de a teljes összefüggésében, minden vonatkozásában, és ezt megörökítsék. Ők interjúkat készítettek, feljegyzéseket készítettek, tárgyakat gyűjtöttek, és hatalmas mennyiségű fotóanyagot is készítettek. Ebből a fotóanyagból és tárgyi gyűjtésből 2009-2010-ben volt egy falu az országban Átány című kiállítása a múzeumnak, aminek kísérő rendezvényei is voltak, és néhány alkalommal Átányból érkeztek csoportok, akik az egész szombatjukat ott töltötték. És egy hirtelen felindulástól vezérelve úgy gondoltuk, hogy ha már ott vannak az Átányiak egész nap, akkor jöjjenek be a könyvtárba, és mutassuk meg nekik mindazt, ami ebből a tudományos munkából kézzelfogható eredményként született, azokat a közleményeket, szakkönyveket, amit Fél Edit és Hoffer Tamás írt, illetve azokat, amelyek később az ő méltatásukra születtek, illetve biztonsági alapon azért kiegészítettük olyan kötetekkel is, amelyek nem tőlük és nem róluk szóltak, hanem Átányról, vagy általában véve Heves megye népművészetéről. Néhány ezek közül itt látható. El kell mondanom, hogy Hoffer és Fél a kutatást követően még egy darabig nem publikálhattak könyvalakban itthon az eredményeit, az első könyveik azok külföldi kiadóknál jelentek meg. Ezért van itt a két idegen nyelvű kötet, a harmadik az már későbbi. És jó időnek el kellett tenni, ameddig magyar nyelvű könyvek születtek. Eleinte magyar nyelven csak szakcikkeik voltak különböző szakfolyóiratokban, amelyek értelemszerűen kisebb körhöz jutottak el. Ezek pedig az egyéb kapcsolódó kötetek közül néhány. Hát azért volt bennünk vizsgadrúg, hogy vajon mennyire fogják az Átányiak ezt kézbe venni, érdekelni fogja-e őket, hogyan reagálnak rá. De hál' Istennek rendkívül érdeklődők voltak, itt akkor még fénykép is készült. Tehát rendkívül érdeklődők voltak, mindenbe belenéztek, mindenbe beleolvastak. Itt ez az úr, akinek a fejét látni. Én emlékszem rá, hogy ez egy levéltári közlemény, ahol talán egy hagyatéknak a felsorolása szerepel, tehát hogy mi volt abban a hagyatékban, és ő abban van ott elmélyülve, lehet, hogy talán volt valami rokoni kapcsolódása. Úgyhogy ez a siker, tulajdonképpen ez indított el bennünket arra, hogy akkor a jövőben, a továbbiakban teljesen tudatosan és célszerűen és egy kicsit kifinomultabban kidolgozva rendszeresen tartsunk ilyen alkalmakat. A második példám az egy ma is látható kiállításhoz kapcsolódik. A kiállítás címe Utak az indiánokhoz, Amazónia. Szerettem volna most hirtelen megmondani, hogy meddig áll még, de nem emlékszem rá, minden esetre érdemes megnézni. A könyvtári állományban nagyon sok és nagyon gazdag az indián kultúrákra vonatkozó irodalom, és nem egyszerűen sok és gazdag, hanem 200 évnek a szemléletváltozását, a tudományos és a köznapi szemléletváltozását lehet végigkövetni és bemutatni ezek segítségével. Úgyhogy mi is úgy állítottuk össze, hogy a kezdőpontja az Bölöni Farkas Sándor 1834-es kötete volt, a végpontja pedig hát az elmúlt mondjuk 20 évvel ezelőtti 15 kötetes tudományos kézikönyv sorozat. A Bölöni Farkas Sándor annak ellenére, hogy az 1830-32 közötti amerikai utazásában társadalmi kérdésekre fókuszált és politikai kérdésekre kereste a választ, ennek ellenére azért feljegyzett hétköznapi momentumokat is, és annak ellenére, hogy hivatalos forrásokból statisztikai gyűjtéseket készített. Ott látjátok jobb oldalon az egyik statisztikai tábláját, amelyik államokra bontva közli a népesség etnikai összetételét, miszerint fehérek, feketék és nem, indusok és szerecsenek. Szóval annak ellenére, hogy ilyen nagyon komolyan és megbízható forrásokból gyűjtötte össze mindazt, amit összegyűjtött, és egyetlen egy illusztráció vagy vázlat, de még egy térkép sincs a könyvben, hanem elejétől végéig szöveg. Ennek ellenére nagyon leköti az ember figyelmét. Hozzá kell tennem, hogy a stílusa sem olyan, hogy ő ezzel szórakoztatni akarna, tehát abszolút távol állt tőle, hogy úgymond nagy közönségnek szánt népszerűsítő irodalmat írjon. Szóval mindezek ellenére mégis, hogyha az ember beleolvas, akkor egy idő után azt érzi, hogy hú, de jó lenne, ha lenne egy délutánom, és az elejétől a végéig annak szentelhetném. Az egyik fejezetnek a fejlécét másoltam ide, ebben látszik, hogy az indiánokra is fordított figyelmet, illetve a két kiemelt szövegrészben az éppen látott indián csoportnak a öltözetét, a megjelenését taglalja. Nem tudom, hogy ezt el tudjátok-e és el akarjátok-e olvasni. A következő 1913-as Hutchinson által szerkesztett kötet az nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy a világ népeinek szokásait egybegyűjtse. Azért ez így most talán furcsának hat, hogy két kötetben a világ népeinek a szokásait összegyűjteni, de hadd tegyem hozzá, hogy ez a kötet 13 különböző kiadást ért meg, és a legutolsó 1984-ben jelent meg, tehát azért ne becsüljük le Hutchinson szerkesztői munkáját és azt, ami ebből született. Nagyon nagy pozitívum a könyvnek, hogy a bevezető tanulmányában úgy tekint a szokásokra, hogy mindegyiknek a gyökerét kell megkeresni, az okait igyekszik feltárni, tehát hogy nem mint különbségek gyönyörű tárházát vonultatja fel előttünk, hanem a társadalomtudós szemléletével közelít hozzájuk. És ennek megfelelően az indiánok sem mint egzotikus vademberek jelennek meg a könyv lapjain, hanem ugyanolyan tudományos objektivitással igyekszik megközelíteni őket. Azért egy fekete pontot kiosztottam neki. Ez az első kiadása a könyvnek, és nálunk nincs is másik kiadás. Szóval amikor kézbe vettem, akkor azért megkerestem, hogy a magyarokról vajon mit ír. Hát lapoztam föl, alá, előre és hátra, de egy ideig egyszerűen nem találtam. Azt gondoltam, hogy ügyetlen vagyok és figyelmetlen. De sajnos valahogy elkerülte a figyelmét a magyar szokásoknak a feldolgozása. Lehet, hogy túl messze voltunk. A következő könyvből nem véletlenül tettem ki ilyen sok szöveget, mert ez egy kiváló példája annak, hogyha a szakmai hozzáértés párosul azzal a szándékkal, hogy ezt laikusok számára adjuk át, és még a stílus is megfelel, akkor annak olyan eredménye van, ami évtizedek múlva, sőt, hát itt mondjuk 90 év múlva is megragadja az olvasót. Karl von den Steinen egy pszichiáter, etnológus és fölfedező volt. Úgy is számon tartják, mint a brazil antropológia egyik megalapítóját. Ebben a kötetben a második expedíciójának az eredményeit fogalmazta meg laikusok számára olvasható, ám de ismeretközlő módon. Fotóillusztrációkat tartalmaz, és nagy népszerűségnek örvendett a vendégeink között, amit azt hiszem, hogy nagyon jól illusztrálnak ezek a részletek például. Azt hiszem, mindannyian elgondolkodunk egy olyan mondatot olvasván, hogy örökké azzal a bosszantó kérdéssel zaklattak vajon nadrágomat, ingemet, függőágyamat, magam csináltam-e. Különösen érintette őket, de végül magamat is, hogy minden kérdésükre nemmel kellett válaszolnom. A másik két nagyobb részlet az pedig a főnöki hatalmat illusztrálja. Ez ugye a főnöki hatalom, na most mindenütt nehezen látom, a főnöki hatalom nem sokra terjed ki. Nagyobb közösségekben rendszerint több főnököt találunk, akik különböző házakban laktak. Béke idején a főnök legfontosabb kötelessége a törzs képviselete. ünnepély, azt mondja, ő sütette a tésztát, és készítette az italokat ünnepélyek alkalmával, vagy idegenek látogatása esetén, és említenek a forrásai egy főnököt, akik látogatások alkalmával vendéglátás dolgában zsugorian viselkedett, ami a leggyűlöletesebb tulajdonság a bennszülöttek szemében. Azt mondja végül pedig, hogy ha valamelyik község nincs megelégedve főnökével, könnyűszerrel segít rajta, faképnél hagyja és más helyre költözik. Vagy ezt én, mint könyvtárvezető, különösen megszívelendőnek tartom magam számára. Itt most a bemutatómban az utolsó kötet indián vonatkozásban a National Geographic-nak ez az 1955-ös összeállítása, amelyről el kell mondani, hogy ifjúsági ismeretterjesztő irodalomnak készült, tehát nem is szabad tőle olyasmit elvárni, mint egy tudományos szakkönyvtől. Nyilván ebből következik, hogy a képanyaga is és a szövege is rendkívül leegyszerűsített, kerüli a nagyobb problémákat. Az általam idetett alsó képen ezen például az a felirat, hogy XY, aki már meg nem tudom mondani, hogy milyen indián, szóval, hogy XY munka után otthon a családja körében ugyanúgy lazít, mint bármely más családapa. És mielőtt az a jogos vád érne, hogy egy múzeumi könyvtár, amely, hát ha nem is tele van, de szép számmal birtokol, muzeális, gyönyörű, szép, nagyon dekoratív, nagyon érdekes könyveket, az ezt nem akarja megmutatni, akkor most bizonyítom, hogy de igen, ezt is megmutatjuk, meg szoktuk mutatni. Az utolsó összeállítás az tágan értelmezve a magyarokkal foglalkozott, tehát hogy hogyan látnak minket mások, hogyan tekintünk, vagy mit veszünk észre mi másokon, és a nagyon tág a dologban a vége az pedig a finnugorokra vonatkozik. Az első kötet Franz Jaschke-nek a National Rendeltrakten című 1821-es munkája. Jaschke egy osztrák festőművész volt, aki 1808-ban és 1810-ben főhercegi kísérőként végigjárta Galíciát, Magyarországot, Erdélyt, Bukovinát és a teljes Balkánt, és ennek a hosszú, többszöri utazásnak az eredményeként született az az album, amelyből itt látható néhány lap. Tudomány, azon kívül, hogy szép, meg érdekes, tudományos értéke is azt mondhatom, hogy felbecsülhetetlen, hiszen viselettörténeti szempontból nagyon kevés az olyan munka, amelyik a 19. század első éveinek a paraszti viseletét megörökítené. Tehát sokáig nem ábrázoltak parasztokat, mert minek is az, és nem figyeltek oda a viselet részleteire. Na most Jaschke erre tökéletesen alkalmas, hogy megtudjuk, hogy akkor milyen volt, amit viseltek. Itt két viseleti ábrázolást tettem be, a másik kettő az pedig tájkép, mert tájképeket is tartalmaz a kötet. De azoknak a kidolgozottsága az sokkal egyszerűbb, tehát bár tudnék én így festeni, tehát a viseletekhez képest egyszerűbb, és valószínűleg ő maga sem tartotta annyira fontosnak, mert ezeket nem szignálta le szemben a viseletábrázolásokkal. A középső a Mi, hogy látunk másokat című kérdésre válaszol, Gróf Andrássy Manónak a könyvre. Andrássy miniszterelnöknek a fivére volt, és az 1847-48-as politikai, közéleti működése után talán emiatt jobbnak látta 49-ben 11 hónapra távozni Magyarországról. Távol-Keletre utazott, ahol elsősorban vadászattal mulatta az időt, de a vadászat mellett számos etnológiai feljegyzést is tett, és amikor visszajött Magyarországra, 1853-ban jelent meg az ide citált könyve, egy nagyméretű és nagyon szép, nagyon igényesen kivitelezett illusztrációs anyagot tartalmazó kötet. A szövege az pedig hát szarkasztikus, tehát egyszerűen nem lehet megállni, hogy az ember imit amót újra és újra ki ne nyissa. Ez a középen lévő szöveg arról szól, hogy azt mondja, hát lehet, hogy még így sem tudom elolvasni. 1849 elején közepette azon belviszályoknak, melyekbe szegény hazám ekkor bonyolult, egy kezembe akadt munka olvastával vágy szállta meg, legyőzhetetlen vágy, hogy az emberiség bölcsőjét, hol a természet máig oly fölséges, oly ingerlő bájos, mielőbb színről színre látnom, és élvezve ismerjem szépségeiben. És innentől kezdve időrendben halad a szöveg, naplószerűen, de nem egy unalmas napló, tehát rendkívül gördülékeny és könnyen olvasható. Fent a jobb sarokban ugye említettem az etnológiai megfigyeléseket, ilyen hétköznapi élet mozzanatait örökítik meg az illusztrációk. Itt is egy hétköznapi földműves munkát látunk. Azon kívül pedig, amiért még nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezeknek a távol-keleti városoknak a magyar irodalomban nagyon korai ábrázolása van benne, tehát például Kalkuttáról egy látkép, ami azt hiszem, hogy 1850-es években Magyarországon nem sűrűn fordult elő. A harmadik, amit ígértem, hát ez amellett, hogy megjelenésében felejthetetlen, ugyanis közel 60 centi a magassága, és 11 kilót nyom, gyönyörű szép illusztrációkkal. Emellett az orosz tudománynak az egyik csúcs teljesítménye. A szerző terjesztette elő az ötletet II. Sándor cárnak, hogy a birodalom 1000 éves évfordulójára talán készíthetnénk egy ilyen összeállítást. A cár természetesen nem utasította vissza, és a korabeli professzorok, a tudományos élet képviselőinek munkája eredményeképpen született meg. Mielőtt napvilágot látott volna, készült egy országos statisztikai felmérés. Ennek eredményeképpen vannak benne számadatok, amit hát hallatlanul izgalmasak mondjuk a későbbi hasonló adatokkal összehasonlítva. Került bele egy etnográfiai térkép, amely itt látható. A nyelvek és a népek csoportosítása, azaz akkori tudományos csoportosításnak teljesen megfelel, és a könyv szerkezete olyan, hogy ennek a csoportosításnak megfelelően halad. Minden népnél leírja annak a történetét, a szokásait, a viseletét, egyéb jellemzőit. A koponyákat illusztráló oldalt azért tettem be, mert hiszen a korszaknak igen gyakori és jellemző tulajdonság volt a kraniológiának az előtérbe helyezése. Igen, már csak egyetlen mondat, és ez az utolsó képem. Ígértem a finnugorokat, és lám, itt vannak ők, tehát úgy gondoltuk, hogy itt a magyarok kapcsán, mikor máskor, mint a magyarok kapcsán kell megemlíteni a finnugorokat, hiszen olyan ritkán esik róluk szó, és itt ráadásul nem mint nagyon szegény és szomorú jövő előtt álló népcsoportot táblázolják, hanem legszebb ruháikban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg a türelmet is.
Én rögtön meg is kezdem a sort. Kabi, mondtad, hogy a derék falusiak jöttek, nézték ezt az anyagot. Mennyire volt ez pregnáns a tanár életében? Tehát mennyire tudtátok ezt gyakorlattá tenni?
Hát tulajdonképpen ennek apropóján született az összes többi. Na most ilyen alkalom több nem volt, hogy bizonyos faluból jönnek emberek, és az ő falujukat kellene megmutatni, azóta legalábbis nem vált. Tehát azért azóta mindig egyéb más szempontokat határoztunk meg.
Értem.
De azóta folyamatosan, rendszeresen vannak ilyen alkalmak.
Létszámilag
hát 20 fő alatt, tehát ilyen 10 fős csoportokat jelent. Ezek előre meghirdetett időpontok a múzeum kínálatában, aminek az az előnye, hogy nincsen átmenő forgalom, hanem akit érdekel, azóta bejön, ott marad, eddig még nem álltak föl közben, és végig együtt vagyunk, és a könyvtárosnak tulajdonképpen ilyen háziasszonyi szerepe van, tehát az előzetes fölkészülés során kiválasztott részletekre hívja fel a figyelmet, kötetlen, szabad megfogni a könyveket, a restaurált könyveket természetesen kesztyűvel, hiszen a könyvtáros is előtte kesztyűvel lapozta, na most itt vissza szoktak riadni, tehát oly tisztelet keletkezik a könyvekkel szemben, hogy nem merik még kesztyűben sem megérinteni, bár a lehetőség az ott van. Ez mondjuk pozitív.
Én még erről a folyamatról érdeklődnék, hogy meghirdettek egy időpontot, és akkor a könyvtáros bemutatja a könyveket. Tehát hogy képzeljük el magát?
Igen, lett volna még egy diám. Úgy kell elképzelni, hogy miután a könyvtár befogadó képessége, az olvasótermünk viszonylag pici, meg általában a gyűjtemény látogatások azok munkaidőbe esnek, hiszen a muzeológusok munkaidőben vannak ott. Ezért a közművelődési osztály hirdeti ezt meg, és a közművelődésen a kolléganőnél kell jelentkezni annak, aki szeretne jönni. Ott van a csoport, megérkeznek, átjönnek hozzánk a könyvtárba, leülünk, mint egy nagy asztal körbe, a könyvek ott vannak, és az előre meghatározott sorrendben és módon akkor a könyvtáros megmutatja, kézbe adnak, lehet ahhoz igazodni, hogy most ezt a könyvet hosszabb ideig szeretnék nézegetni, ezt meg kevésbé, hogy még valaki van ott, aki inkább elmélyülne, szóval ennek ez a pozitívuma, hogy maximálisan lehet a pillanathoz igazodni. És mindig van olyan, aki megkérdezi, hogy és be lehet ide jönni máskor is, és be lehet ide iratkozni, és hogyha mondjuk ekkor meg ekkor ráérek, akkor megnézhetem én azt a könyvet, szóval végül is sikerült elérni azt, amiért csináljuk.
Én még azt szeretném megkérdezni, hogy a kutatók igényei azok főként mire fókuszálnak? Mondjuk egyetemisták a legújabb szakirodalmat keresik, vagy az online feltöltődés.
Ez most ebben a pillanatban nagyon vegyes, mert én azt látom a saját muzeológus kollégákon, hogy egyre többen előtérbe helyezik az online elérhető forrásokat. Még inkább előtérbe helyeznék, hogyha otthonról is elérhetnék távoli eléréssel, de ennek technikai akadálya van, és csak a múzeumi számítógépeikről tudják elérni. Illetve hát amikor kiállításra készülnek, amikor tudományos munka van, akkor a néprajz az egy olyan szakma, hogy ott nem lehet kidobni az 50 évvel ezelőttit, ott a 300 évvel ezelőttinek ugyanolyan jelentősége van. Tehát amikor külsősök jönnek, vagy egyetemisták jönnek, akkor forog, minden forog, és miután a könyvtárban lehet fizikailag használni az etnológiai adattárnak a kéziratait is, hát látom, hogy az is napi szinten bármilyen típusú munkához kézbe van. Most itt következő előadónk lesz majd délután Veres Emese, ő is az egyik beiratkozott olvasónk, aki rendszeresen jön a könyvtárba, illetve adattári kéziratokban kutat. De igen, tehát az online az ugyanolyan jelentőség.
Más kérdésem? Akkor hadd mondjam azt, hogy most szünetelünk, és akkor egy 20 perces szünetet szerintem arra elegendő, hogy intravénás kávétea és levegőtés az a fekvődés kezdem.
Ez is a kérdés. Valaki odékkor
tisztette.
Ezt meg hazavinném, amennyi eszem van.
Szervezőktől a...
Ó, nagyon köszönöm.